Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, a 66. Zsoltárunk első versét énekeljük így fennállva. A 66. Zsoltárunk így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, testvérek, és majd az áldásra álljunk csak föl ismét, addig maradjunk ülve a helyünkön. És így helyünket elfoglalva énekeljük a 164. dicséretünket, annak mind a három versét. A 164. dicséretünk így kezdődik: kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, lélekben boruljunk oda a mi hatalmas Istenünk színe elé, csöndesedjünk el és imádkozzunk. Gondviselő jó atyánk, köszönjük neked, hogy az életünket, egészségünket megpróbáló forróság után elhoztad a felüdülés, a megenyhülés idejét is. Köszönjük, hogy megőrizted az életünket, vigyáztál ránk. És köszönjük, Urunk, hogy most, bár az ég beborult, a te fényes, gyönyörű napodat nem látjuk, de ezekből a szürke, sötét fellegekből az áldás esője hull. Így köszönjük, Urunk, hogy az életünkben sokszor adod az áldást úgy, hogy a lelki horizontunk szürke, sötét, inkább kedvetlen, szomorú és félelmetes napokat élünk, mint örömtelieket, és mégis te ezekben a napokban is jelen vagy, sőt, áldásoddal gazdagítod, örök célja felé irányítod, vezeted az életünket. De Urunk, szeretnénk megköszönni a mosolygósan adott áldásaidat is. Azt a sok jót, amivel kérés nélkül is napról napra ellátod, megajándékozod, gazdagítod az életünket. És azt is köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk, hogy azok közé tartozhatunk, akiket örök szereteted arra választott, hogy a te néped tagjaivá legyenek. Köszönjük, hogy hívásodat hallottuk, meghallottuk, ma újra a szívünk ígért, és összegyűjtöttél minket. Köszönjük, hogy kegyes Urunk vagy, azaz kegyelmes. Nem bűneink szerint ítélsz minket, Jézusért, az ő kereszt áldozatáért, a bűnbánattal hozzátérő számára gazdagon adod a te kegyelmedet. Így kérjük életünkre bűnbocsánatodat. Szabadítsd fel, kérünk a lelkünket minden lelki teher alól. Add, hogy az energiáink, az erőink másra fordíthassanak. És kérünk téged, Urunk, hogy a lelki-szellemi sötétség tölti is be a lelkünket. Mindezt hadd törje át a te igéd, lelked, hitre vezető szereteted világossága. Oly nagy szükségünk van, Urunk, hogy jó döntéseket hozzunk, hogy ne félelmek között járjuk az utunkat, hanem bizonyosságban, bátorságban. Ez oly nagy szükségünk van a te lényed, a te igéd világosságára. Kérünk, ajándékozz meg ezzel bennünket. Egyetlen megváltunk az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Kedves testvérek, az élő Isten igéjét olvasom, melynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve, az ő üzenetét kívánom ma közöttetek hirdetni. Isten igéjét a 126. Zsoltárból olvasom, a 126. Zsoltár mind a 6 versét olvasom, amely így szól. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a kiszáradt patakmederhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újongva fognak majd aratni. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újongva érkezik, mikor kévéit hozza. Kedves testvérek, Nekünk magyar református embereknek ez a mai nap legalább két szempontból is a hálaadás, meg az Isten dicsőítés alkalma lehet. Egyrészt Isten, mint gondviselőt dicsőítsük és magasztaljuk azért, hogy a természet uraként a tavaly ősszel elvetett gabonamagot, búzamagot elvezette az aratásig. Néhány éve is mondta nekem egy szántóvető, gazdálkodó ember, hogy tiszteletes úr, sokat alszik ám a búza az aratásig ott kint. Utalva ezzel arra, hogy nem természetes dolog, hogy az elvetett mag, az learatható mag is lesz. Nem természetes dolog, hogy Isten minden évben oda teszi az asztalunkra a kenyeret. Tudom, hogy mi modern emberek, akik már nem magunk vetünk, meg aratunk, nem dagasztunk otthon kenyeret, mi távolabb vagyunk már ettől, bemegyünk a boltba, természetes, hogy van friss kenyér, de azért nem mindennapi dolog, nem természetes dolog, nem magától értetődő, hogy Isten, mint a természet ura, gondot visel rólunk, és oda teszi az asztalunkra a mindennapi kenyeret. És ahogy a mi atyánkban sem csak a kenyérre vonatkozik ez a kérés, hogy a mindennapi kenyerünket add meg, hanem mindenre, ami testünk, lelkünk szüksége, egész lényünkre az Isten gondot visel. Szabad ezért újra ma is hálát adni. De nemzet ünnepen is vagyunk, amikor Istent, mint gondviselőt úgy is lássuk, mint a történelem urát. Mert Isten nem csak a földbe elvetett magot érleli be, hanem a történelem eseményeit is beérleli az Isten, és miközben teljes felelősséggel, senki másra, sem emberre, sem Istenre át nem hárítható felelősséggel döntünk, mi egyes emberek, népek vezetői, népek, és alakítjuk a sorsunkat, a történelmünket, aközben mindezek fölött és mögött a hívő ember ott látja a történelem urát, az Istent, aki mindvégig kontroll alatt tartja az emberi történelmet, és vezeti örök bölcs céljai felé. Az, hogy Isten a történelem ura, ez nem szemmel látható igazság. Ez egy hitigazság. Ezt hittel lehet az Isten kijelentéséből megragadni, hogy végső soron az Isten kezében van, ami egyéni, nemzeti, sőt, az egész emberiség távlatában is mindnyájunk sorsa. A 126. Zsoltár döntően arról beszél, hogy a történelem az Isten ítéletének és kegyelmes tetteinek is a szintere. A Zsoltár háttere az, hogy Isten ószövetségi választott népe a babiloni fogságba kerül. Nem döntően azért, mert hozzánk hasonlóan kicsi nép volt a zsidó nép, és egy nagyon szép, de nagyon rossz helyén volt a világnak az otthona, olyan helyen, ahol jöttek-mentek a nagyhatalmak, és mindenki igényt tartott arra a területre. Ezt mi ismerjük, hogy hányan szerették volna, és szeretnék ma is a mi országunkat, a mi földünket megszerezni. Babilónia nem azért tehette rá a kezét Izrael földjére, nem azért vihette fogságba a nép egy jelentős részét, mert Izrael kicsi volt, Babilónia meg nagy. Azért, mert Isten a népe hűtlenségét látva odaadta egy történelmi ítélet alá az ő népét. Hogy büntesse, hogy józanítsa, és hogy megtisztítsa. Isten népe elhagyta a saját Istenét, akinek a létét köszönhette, aki néppé formálta, aki országot adott neki, aki maroknyi népként megőrizte nála sokkal hatalmasabb népekkel szemben is. Ezt az Istent elhagyta az ő népe. Fájdalmasan, szomorúan kérdezi Isten erről a korról, egy prófétán keresztül, hogy lehet az, hogy az ökör ismeri a jászlat, ahonnan eszik, és ahhoz hűséges, az én népem, meg elhagy engem. A természet ura helyett a természet erőit kezdték imádni. Idegen vallásokba szerelmesedtek bele, következett a gazdasági csőd, a társadalmi igazságtalanságok sora, belső viszályok, széthúzások, mert a hit alapjai megrendülnek, akkor az élet minden területe összeomlás felé indul. És Isten kezdte szólítgatni a népét, először igével, prófétai szóval, aztán jöttek a rettenetes futárok, küldöncök, a természeti csapások, a járványok, vagy jött a történelmi ítélet. Felemelkedőben van egy nagy új birodalom, és az ráteszi a kezét Isten népére és az ő földjére. És Izrael elveszti a hazáját, az önállóságát, fogoly lesz, megalázott, kiszolgáltatott. A történelem az Isten jogos, igaz ítéletének szintere. De olyan jó, hogy ez a Zsoltár is beszél arról, hogy ugyanaz a történelem, ugyanannak a népnek a sorsa, lehet az Isten kegyelmének is a szintere. Mert ez a Zsoltár újjongó boldog hálaénekként ér véget, mert Isten kegyelmet gyakorolt az ő népén. Jött egy újabb birodalom, Perzsia, az addigi nagyhatalmat megalázta, és Isten az új uralkodó lelkét jó indulatra indította Izrael iránt, és hazaengedte a népet. És újat kezdhettek, és talpra állhattak, és templomot, hazát, jövőt építhettek. A történelem nem csak Isten jogos ítéletének, de a meg nem érdemelt kegyelmének is szintere. Csak két epizódot említek a mi történelmünkből, ennek a kettős igazságnak az illusztrálására. Ítélet volt a tatárjárás, de micsoda kegyelem, hogy ugyanakkor élt egy második honalapító király, akinek Isten megadta hozzá az erőt, a bölcsességet, a kitartást, hogy újraépítse, újra szervezze ezt a népet és ezt az országot. Vagy gondoljatok az ebben az esztendőben sokat emlegetett 16. századra, a reformáció korára. Két hatalmas birodalom között örlődünk. Török és Habsburg birodalom. És akkor egyik kimagasló tudósa, mélyen gondolkodó teológusa, Károli Gáspár nem csak megalkotta ezt a két csodálatos kötetet, hogy lefordította munkatársével együtt egységes, szép magyar nyelvre a teljes Bibliát, hanem írt egy másik művet, az a cím, hogy Két könyv, amiben éppen az ószövetségi, prófétai vonalról indulva, a kora nyomorúságait látva arról beszél Károli Gáspár, hogy az Isten ostoraként van rajtunk a török, mert vissza kéne ennek a népnek térni az Istenhez. Elhagytuk a mi Istenünket. Lelkileg kiüresedtünk. Üressé lett a liturgia, az egyházi élet. Ezért rajtunk van az Isten ostoraként, a török. De gondoljátok picit tovább, hogy himnuszunk bibliás költője, költsé, hogy is mondja, hogy most rabló mongol nyilát zúgattat felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Aki Bibliával a kézben nézte egy-egy adott korban a nemzet történetét, sorsát, azok az emberek látták igazán jól. Azt is, hogy mi a baj, meg azt is, hogy hol van a megoldás. És a 16. században nem csak az ítéletet mutatta meg Isten, hanem a kegyelmet is, annak jele a reformáció. Mert amikor kezdett az emberek szíve, lelke megújulni, Istenhez odafordulni, akkor az magával hozta az élet minden területének újulását. A természettudományoktól kezdve a kultúrán át, az élet minden, a gazdasági életig, az élet minden terület elkezdett újulni, gyógyulni, rendeződni. Vagy gondoljatok Trianon után, arra a negyed századra, amikor egy halálra szánt, kivéreztetett, minden élet lehetőségétől megfosztott nemzet, az Isten kegyelméből kapott olyan vezetőket, hogy talpra állt ez a nép. Iszonyatos ítélet után felragyogott a kegyelem. Mi is elmondhatjuk, amit a Zsoltáros mondott, hogy hatalmasan cselekedett velünk az Isten. És a kegyelem áradására egy gyönyörű, a keleti ember számára rendszeres tapasztalás példáját hozza az ige. Azt mondja, olyanok voltunk, mint a kiszáradt folyómeder, patakmeder, az üres vádi. Keleten hihetetlen gyorsan eltűnik a víz, ha nincs utánpótlás. Napok, órák alatt kiürülnek a patakmedrek, és nyomában a halál jár. Azt mondja, most olyanok lettünk Isten kegyelméből, mint az a folyómeder, ami újra megtelt vízzel. És az is igaz keleten, hogy pillanatok alatt megtelik újra vízzel a patak, a folyómeder. És amerre a víz megy, ott szinte órák alatt sarjad ki az élet. A pusztaságból, a pusztulásból. Akár történelmi eseményekben nézzük, akár saját életünk, sorsunk alakulásában nézzük. Mekkora csoda az, amikor az ítéletből újra kegyelem születik. Amikor a pusztulásból, halálból egyszer csak megelevenít az Isten egy embert, egy közösséget, egy nemzetet. És ezt az ítéletből kegyelem sarjad, a pusztulásból élet. Ezt jól példázza az a csoda, amit a természet világában az Isten minden évben megvalósít. Hogy elvetjük a magot, de azt a pusztulásba vetjük. Ott a föld mélyén pusztul, rothad. És mégis egyszer csak élet sarjad a pusztuló magból. A keleti ember, amikor vetett, elsiratta a magot, mert tudta, hogy földbe, pusztulásba veti. De ugyanakkor mégis vetett, ha elsiratva is, de reménység alatt, hogy az Istennek van hatalma arra, hogy a pusztulásból élet legyen. Hogy a megérdemelt ítélet elzúg felettünk, és egyszer csak felemel az Isten kegyelme újra. A pusztulásból, a halálból van élet, van kegyelem. Ez nem természetes dolog. Ez természet feletti dolog. Ez az Isten csodája. Sokszor vetünk sírva, akkor azt látjuk, hogy nem kell az élet evangéliumának jó híre. Amikor közöny, gúnyos mosoly fogadja, vagy mit érdekli, pici kis örömökbe, élvezetekbe, vagy éppen napi gondokba teljesen belefeledkező embert, hogy az örök Isten, örök érvényű igéjét hallja. Sokszor látjuk, hogy lehull a mag a szívekről. Sírva vetünk, de mindig reménység alatt. Az ember józan, nyitott szemmel nézi például azt, hogy merre felé tart ma Európa, akkor csak sírhat, négünk támadhat. Napokban láttam egy tévéműsorban. 2000-ben született egy olyan ENSZ jelentés, ami azt nézte meg 1950-től 2050-ig, 25 évente, visszafele a tényeket megállapítva, előre a demográfia szabályait követve, úgymond megtervezve, jósolva a jövőt. A legnagyobb európai társadalmak népessége hogy alakul, illetve Ázsiában, Amerikában is hogy alakul majd a népesség. Most csak egyet említek, Németországot. Azt hitták, úgy mennek tovább a dolgok, ahogy most, akkor 2050-re Németország lakosságának a 80%-a nem fehérbőrű, nem német és nem keresztény lesz. És nem azokkal van a baj, testvérek, akik jönnének. Azok legtöbben félrevezetett, becsapott, felhasznált emberek. Meg talán azt is el kéne fogadnunk nekünk úgynevezett keresztény világnak, hogy mondjuk nem mi magyarok, de most egy hajóban utazunk Európával. Sok-sok európai nép évszázadokon keresztül kirabolta, tönkretette, megalázta gyarmatosítás címén ezeknek az országoknak a jó részét. Elhajtottunk egy bumerángot 2-3-400 évvel ezelőtt, és ez most úgy tűnik, hogy visszajön. Meg mi dúskálunk ivóvízben, gyógyszerben, élelmiszerben, és elnézzük Bibliával a kezünkben, hogy a világ sok részén éhen halnak, szomjan halnak az emberek, akiket pont úgy szeret az Isten, mint minket, európai keresztjéneket, akikért pont úgy meghalt Jézus, mint értünk. És ha szól az Isten józanító üzenete, akkor arra ma Európa döntő többsége egyáltalán nem kíváncsi. Nemrégen láttam az interneten egy francia gyönyörű katedrálist lebontottak. Mert nem megy be senki abba a templomba. Mi bontjuk a templomokat. A buddhisták meg a muzulmánok építik, vagy építenék. Előbb-utóbb biztos fogják építeni. Lehet, hogy a mi keresztény templomaink helyén. Ebben a millióban megszólalni, és Isten örök érvényű igéjét mondani, a sírva való magvetés. De el kell vetni a magot. Ott, ahol élünk, el kell mondani Isten örök érvényű igéjét, üzenetét, azzal a reménnyel, hogy Isten kegyelmes is. És akar, akkor adhat most is, vagy bármikor a jövőben is olyan megújulást újra, mit adott a 16. században Európa nagy részének is, meg a mi nemzetünknek is. Mindennek a záloga, garanciája az a Jézus Krisztus, aki egyszer azt mondta, ha a gabonamag nem kerül a földbe, és nem hal el, akkor egyedül marad. Ha viszont a gabona maga földbe kerül, vállalja a halált, a pusztulást, az önfeláldozást, az áldozatot, akkor sokszoros élet támad belőle. Jézus, mint Istennek áldott szent búzamagva, belevetette magát a halálba, a legiszonyatosabb és ugyanakkor legcsodálatosabb halálba, ott a Golgotai keresztem. És hány követője van ma is Jézus Krisztusnak? Csak itt is most. Jézusban látjuk együtt az Isten ítéletét, ami engem kellett volna, hogy érjen, és mégis Jézus kapta. És Jézusban lásd meg újra az Isten kegyelmét, ami kiemelt téged az örök halálból, az Isten nélküliségből, új emberré tesz, új gondolkodású emberré tesz. Úgy leszel Krisztus fogja, hogy közben a legszabadabb leszel. Soha olyan szabad nem lehet az ember, mint amikor Jézussal a legteljesebb közösségben van. Alázzuk meg magunkat, ha kell, Isten jogos ítélete alatt most is, és akkor Isten kegyelme felemel. Nem nekünk kell valahogy föltornázni magunkat, nem nekünk kell harcolni a dicsőségünkért, hogy előbbre jussunk, hanem ahogy Reményik gyönyörű verse mondja a kegyelemről, úgy magától. Az Isten kegyelme felemel. Jöjj ahhoz a Jézushoz, aki ítéletedet magára vette, Isten kegyelme gazdagságát pedig neked ajándékozza most is. Jöjjetek, boruljunk oda Jézus színe elé, hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Jézusban látjuk, hogy nem olcsó és félváró vehető a kegyelem. Hihetetlen áldozatába került Jézusnak. De köszönjük, Urunk, hogy szeretsz annyira minket. Szereted ezt a téged legtöbbször gyűlölő, rólad hallani sem akaró világot annyira, hogy ezt a szörnyű és mégis csodálatos áldozatot vállaltad. Értünk, értem. Urunk, arra kérünk téged, hogy segíts megalázkodni a te igazságod ítélete súlya alatt, hogy te magad emelhess fel, hogy te magad tisztíthass meg. Urunk, kérünk, tégy szabaddá mindentől, ami köti, gúzsba köti, elerőtleníti az életünket, és tégy szabaddá arra, hogy boldog hálaadással, a kegyelmet nyert ember boldog hálaadásával odaszálljuk magunkat a te követésed útjára. Köszönjük, Urunk, hogy van feladatunk, hogy a legfontosabbat bízod ránk, az élet igéinek magvetését. És köszönjük, Urunk, hogy ez nem csak itt a templomban történik, hanem egy-egy családban, egy-egy munkahelyen, ott, ahol éppen emberekkel találkozunk, Urunk, add nekünk lelked vezetését, bölcsességét, szeretetét, hogy mikor, kinek, hol lehet elmondani az életet mentő igét, az evangéliumot. És Urunk, hadd imádkozzunk életünk megoldatlanságaiért, amikkel annyit küzdünk, amikért oly sokat imádkozunk, oly sokszor dörömböltünk zárt ajtókon, remélve, hogy egyszer hát, ha megnyílik, és megoldás jön az életünkbe. Urunk, engedd elhinni, hogy úgy magától, a kegyelem csodája révén, előbb vagy utóbb a maga idején, minden lehetőség megnyílik, amivel te meg akarsz minket ajándékozni. Urunk, hadd imádkozzunk, kérünk betegeinkért, gyászolókért, a fájó emlékek szorításában vergődő szívekért. Urunk, kérünk, hogy akik sírva emlékeznek egy-egy drága szerettükre, hadd merjék elhinni, hogy ahogy elhal a gabona meg, de mégis életre támad, hogy a Krisztusban elhunytak számára egy minden emberi elképzelést felülmúlóan csodálatos jövő kiteljesedés kezdődik. Áld meg, kérünk, Urunk, ezt a gyülekezetet, az itt szolgálatot teljesítőket, az ige szólóit és hallgatóit, a gyerekeket, az élet legnagyobb terheit éppen most hordozókat, és az élet terhei alatt már megfáradtakat. Köszönjük a hitben élőket, és a hitben mélyebbre vágyókat, és köszönjük a keresőket, attól, hogy rád találjanak. Áld meg, kérünk, egész egyházunkat és nemzetünket, határokon belül és szerte a nagyvilágban. Add, Urunk, hogy ne csak történelmi ítéleteid, de kegyelmes tetteid nemzete is legyünk, ahogy voltunk a múltban is. Hadd járjon csodájára sok-sok nép annak, és hadd fogalmazza meg, ha más szavakkal is, hatalmas dolgot cselekedett velük a történelem ura. Kérünk téged, Urunk, hogy hallgass meg minket annak a Jézus Krisztusnak a nevében, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem, testvérém, az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Most helyünkről felállva fogadjuk, testvérek, Isten áldását. Az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Most helyünket elfoglalva, testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe iratterjesztésünk szolgálatát, a reformátusoknak a legfrissebb mai számát, valamint az iratterjesztésben megtalálhatók nyomtatott formában a vasárnaponként elhangzó igehirdetések megvásárolhatók ezek is. A jövő heti gyülekezeti alkalmainkat a nyári rend szerint tartjuk, várjuk erre szeretettel a testvéreket. Az Úr Jézus Krisztus legyen életünk, gyülekezetünk őriző pásztora továbbra is. Most előbb a 398. dicséretünket keressük meg, és énekeljük végig azt minden versével. A 398. dicséretünk így kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt, utána pedig nemzeti imádságunkat, a magyar himnuszt énekeljük.